Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A héten szombaton rendezik meg az idei tavaszi nagymarosi találkozót, amely a miért élek kérdéskört járja körül. A főelőadó Simon Dávid egyetemi lelkész, a Szent Mise főcelebránsa Székely János szombathelyi megyés püspök lesz. A szervezők közlése szerint október 5-én ünnepélyes keretek között szeretnék megünnepelni a nagymarosi ifjúsági találkozók 50 éves jubileumát. Hiánypótló, ugyanakkor minden igényt kielégítő modern szemléletű fejlesztőközpontot adtak át Veszprémben, amely a katolikus szeretetszolgálat és a város összefogásával valósult meg. Udvardi György veszprémi érsek és Tóth Tamás a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára közösen áldották meg az épületet. A Baraház teljes nevén a Börzsei Barbara korai intervenciós és gyermekmozgásfejlesztő központ átadóján Udvardi György érsek azt hangsúlyozta, hogy nagy titok az élet, amit nehezen tudunk felfedezni, értelmezni. Az élet misztérium, Isten ajándékoz meg önmagunkkal, ő tudja, mire van szükségünk. Az életet birtokoljuk, ugyanakkor kívülről is nézzük, hittel is nézzük, a Jézus Krisztusba vetett hittel, és azokba a kiváló szakemberekbe, munkatársakba, fejlesztőkbe, pedagógusokba és más szakmák képviselőibe vetett hittel, akik az életet alázattal és segítő szándékkal szolgálják, emelte ki a főpásztor. Kecskemét-Szentendre, Budapest-Terézváros után Kiskörösön és Veszprémben is bemutatják a Krisztus a jövőnk Ferenc pápa apostoli látogatása Magyarországon című díszkötetet, és a pápa látogatás kulisszatitkairól is beszélgetnek a hívekkel. A találkozás és a közös emlékezés Kiskörösön a Szent József templomban május 24-én 18 órától, Veszprémben a Gizella Hotelban május 29-én 17 órától lesz. A magyar élelmiszer árak utolérték az uniós árakat, a magyar bérszínvonal a legalacsonyabbak közé tartozik. A fizetések vásárlóértéke azonban a tagállamok átlagának mindössze 67%-a. Hívta fel a figyelmet a Gazdaságkutató Intézet. Az intézet arra a Központi Statisztikai Hivatal kiadványára reagált, amely szerint az uniós átlag háromszorosával emelkedtek az árak a vendéglátóiparban. 50 bázisponttal 7,25%-ra csökkentette az alapkamatot, és a kamatfolyosó két szélét is ilyen mértékben mérsékelte a monetáris tanács. Ez megfelelt az elemzői várakozásoknak. A kamatdöntés után Virág Barnabás alelnök ismét azt hangsúlyozta, hogy a változékony kockázati környezet továbbra is óvatos és türelmes megközelítést tesz szükségessé. Hátrányos helyzetűek szakmatanulására nyílik 23 milliárd forintos pályázat, jelentette be az illetékes államtitkár a Tatabányai Szakképzési Centrumban. Hankó Balázs azt is elmondta, a szakképzésnek egyszerre kell biztosítania a 3 éves iskolai rendszerben a tradicionális szakmák elsajátítását, és az 5 éves technikumi képzés során a gyártási csúcs technológiához szükséges szakmák képviseletét. Júliustól már 101 járóbeteg szakrendelőbe az interneten keresztül is foglalhatnak időpontot a betegek, mondta az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatóhelyettese. Az alapellátásból körülbelül 9 millió esetben érkezik beutalóval szakrendelésekre beteg. Váratlanul Kijevbe utazott a német külügyminiszter. Annalena Bauerbock további nemzetközi segítséget sürgetett az ukrán légvédelem erősítésére az orosz légitámadások ellen, olvasható az Inforádió oldalán. Nukleáris megállapodás jött létre Magyarország és Japán között. A két ország ennek alapján működik együtt a kis teljesítményű és helyigényű atomreaktorok technológiai fejlesztésében is, jelentette be Tokióban Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter. Végül az időjárásról, a felhőzet szakadozása tovább folytatódik, a hazánk nagyobb részén, a gomoly és fátyol felhők mellett több órás napsütésre is számíthatunk, zápor, zivatar, több helyen nagyobb számban az északkeleti harmadban fordul elő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2024. május 22-én szerdán szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berec Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Domán Vivien, a technikai közreműködést pedig Fehér Józsefnek és Kvaszinger Jenőnek köszönjük. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Ma reggeli műsorunkban az Eger Völgye Táncműhely és a Csillagszeműek EGRI tagozatának alapítójával és vezetőjével, Panyik Henriettel, valamint a táncegyüttes Harangozó Gyula díjas koreográfusával, Énekes Istvánnal beszélgetünk 10 éves jubileumuk alkalmából. 9 órától hírek, majd kezdődik a múltunk pillérei. Egyháztörténelmi sorozatunk mai adásában 12. Leó és 16. Gergely pápáról, Buda Péter teológiai tanárral Klész Báta beszélget. Most ajánlónkat hallják.
12. Leó lesz a következő pápa, 1823-tól 1829-ig. Érdekes az, hogy bár az ő neve nem annyira ismert az emberek számára, azonban a saját korában mégis nagyon meghatározó személyiség volt, és eléggé gyűlölt személyiség.
9 óra után Tokaji vételkörzetünkben Kilátó című műsorunk szól. A mai adásban elsőként egy fiatal természettudóst ismerhetnek meg, aki megoldást igyekszik találni az egyre égetőbb műanyag hulladék problémájára, majd az abasári ásatásokról hallanak, és végül Bozók Ferenc olvassa fel saját írását. Kisújszálláson ugyanebben az órában a pünkösd üzenetéről beszélget Deli Lajos felsőzsolcai plébánossal, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Most rövid ajánlunkat hallják.
A Szentlélek fontos szimbóluma még a galamb is. Keresztelő Szent János, amikor megkereszteli Jézust, akkor galamb formájában száll le rá.
Talán pontosabban fogalmazva, és ezt a szentírás tudósoknak kéne igazán értelmezni, szerintem nem galamb formájában, hanem mint egy galamb. Ez azt jelenti, hogy olyan kellemes suhogással fölülről érkezik, mint ahogy egy galamb leszáll a fészkére. Talán inkább itt ez az igazi jelkép, hogy a lélek is csöndesen jön el, de eljön és átalakít.
10 órától kezdődik a Szószóló című műsorunk. Mai adásunkban beszámolunk a Sátor aljaújhelyi piarista tanoda munkájáról, és megismerhetjük Romzsa Tódor életútját. Ajánlunkban Oszti Zoltán Budapest belvárosi plébános szólal meg.
Görögkatolikus püspök volt, az egység a katolikusság között, annak ellenére, hogy a görögkatolikus közösség a keleti rítust, a keleti szertartást tartotta, és tartja mind a mai napig, a római katolikus egyház pedig a nyugati szertartást. De a kettő között tökéletes hitbeli egység van, ezt külön szeretném kihangsúlyozni, hogy katolikus egyházról van szó, és azon belül kétféle hagyományról.
Ezután a lélekszavával jelentkezünk, melyben ma a dicsőséges rózsafűzér első titkáról lesz szó, aki a halálból feltámadt. Az első részt hallják Kormos Csaba gesztei plébános atyától. 11 órától kezdődik az Otthon ízei című műsorunk, melyben ma különleges ízesítésű eper, cseresznye és mejdzsemek elkészítését ismerhetik meg. Bejátszásunkban Süye Károlyné Klárikát hallják.
Sikerült még epret vásárolnom. Nem vettem most túl sokat, csak 5 kilót, és az egészet beízesítettem különböző ízűekre. Készítettem levendulás eperdzsemet, és nagyon régóta vágytam arra, hogy rózsaszirommal is teszek el, és most éppen virágzott az a fajta rózsám, ami bordó és illatos. Van a kertemben rebarbara is, nem túl sok egy nagy tő. A negyedik az pedig vaníliás citromos volt.
11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a napverse hangzik el. Magarai Gábor Vadszőlővirág című versét Jakóbea mondja el. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Szentek, szent életű emberek című műsorunkban Szent Ritáról és Szent Kláráról emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd nem középiskolás fokon című műsorunkat sugározzuk, melyben a női és férfi gondolkodás különbségeit Ady Endre, Vas Albert, Bilinszky János és William Shakespeare művei alapján mutatja be dr. Hanisné Petró Valéria, a Dobó István Gimnázium magyar nyelv és irodalom tanára. Ezután a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. Műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Tartalmas időtöltést kívánok addig is mindenkinek, Berec Renátát hallották. Maradjanak velünk, hamarosan játszani is fogunk.
Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10.
Kedves hallgatóink, ma reggeli műsorunkban az Egervölgye táncműhely és a Csillagszeműek EGRI tagozatának alapítójával és vezetőjével, Panyik Henriettel, valamint a táncegyüttes Harangozó Gyula díjas koreográfusával, Énekes Istvánnal beszélgetünk megalakulásuk kerekévfordulója alkalmából. Ma reggeli játékunk is a műsorhoz kapcsolódik. Kérdésünk így hangzik, hány éves évfordulóját ünnepli idén a táncegyüttes? A helyesen válaszolók között dr. Lukács István a Fiúk apostola című könyvét sorsoljuk ki. Várjuk hívásaikat a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégeimet, akikkel egy jubileum apropóján találkozunk. Táncról fogunk beszélgetni, az együttesnek a létrejöttéről, múltjáról, jelenéről, jövőjéről. Milyen múltra tekint vissza maga a táncegyüttes? Honnan eredtek az alapok?
Hát a név az a Csillagszemek EGRI tagozata, és közös alap az a megelőző korszakainkból ered, hogy mind a ketten táncoltunk az Álmenép Együttesben, mind a ketten találkoztunk Timár Sándorral, aki a Magyarországi Néptánc pedagógia egy fontos alakja. Hivatásos táncosok voltunk mind a ketten, és akkor így örökítődött tovább ez az igény, hogy egyszer csak ezt mi valahogy mégiscsak átadjuk. Úgyhogy így alapítottuk meg 2014-ben a Csillagszemek EGRI tagozatát, és hát közösen dolgozunk azóta is most már változókor csoportokkal.
Valójában Csillagszemek EGRI tagozata egyfelől, másfelől meg Egervölgye táncműhely, ugye, ami azért kellett, hogy belépjen a képbe ez a név. Azok, akik annak idején 10 évvel ezelőtt 6 évesek voltak, azok közben 16 évesek lettek érdekes módon, és ezt a nagyon aranyos gyerek elnevezést ezt egy kicsit módosítani gondoltuk. Úgyhogy aki abból a bizonyos klasszikus csillagszemű korból kinő, az az Egervölgye táncműhelyben táncol tovább. Tehát gyakorlatilag ez egy
szink. Igényük volt egyébként, hogy most már nem az a...
Igen, tehát kicsit furcsa már mondjuk 17 éves sihedereket csillagszeműnek nevezni, mert még a lányok tényleg hagyján, de a fiúk azért az más. Úgyhogy ezen a két néven futunk, a kisebbek a csillagszeműek, és a Egervölgye táncműhely az pedig gyakorlatilag az ifjúsági korosztály, amely azóta felnőtt.
Hogyan tudott kiforni ez a táncegyüttes, hiszen az nem tudom, mennyire volt nehéz megalapozni magát a táncegyüttest, hogy mennyire volt könnyű mondjuk összefogni a gyerekeket, vagy elindítani ezt az együttest az útján?
Hát ugye egy városban, amikor elindul valami, ami még nem volt, tehát egy rendszert kezdünk építeni, bár mi ezt akkor még nem gondoltuk, hogy rendszer lesz majd, de én elkezdtem óvodákban tanítani néptáncot, amikor Egerbe költöztem, és akkor így lett igény, tehát amikor a gyerekek nagy csoportosok voltak, a nagy részük, akkor a szülői igény volt arra, hogy akkor az iskolás korukban majd hol fognak táncolni. Nyilván eredetileg nem volt célom az, hogy táncegyüttest alapítsunk még egyet Egerben, de aztán így ez így nagyon, tehát vitt magával, és akkor Timár Sándorral meg Timár Böskével én ezt megbeszéltem, és akkor ők igazából így... A nevet, igen, hogy akkor legyen, tehát tartozunk hozzájuk szakmailag, ami nekünk viszont nyilván nagyon jó volt, meg mai napig nagyon jó, és akkor így gyakorlatilag a gyerekek egy része az már adott volt, tehát 20 fővel biztonságosan el tudtuk kezdeni 2014-ben a munkát.
És azt kell még hozzátenni, ugye, hogy aki esetleg nem tudná, hogy a Csillagszeműek Budapesten az a legnagyobb gyerekprojekt. Több ezer gyerek, majdnem minden kerületben és Budapest környékén, amit a Timárik felépítettek az elmúlt 35 évben. És hát azért gondoltuk mi, hogy hozzájuk így kvázi csatlakozunk, mert tehát akkor 10 évvel ezelőtt pont a csúcson voltak, és úgy gondoltuk, hogyha amúgy nekünk megvan a kapcsolatunk velük, akkor miért ne csatlakozunk mi ehhez a egyébként jó futó szekérhez. És hát nagyon örültek egyébként neki, mert úgy alakult ez a dolog, hogy mi lettünk az egyetlen egyébként megyeszékhelyen megjelenő tagozat. Mert egyébként külföldön van nekik, tehát Angliában, sőt Dél-Amerikában is vannak csillagszeműs úgymond csoportok, de például Magyarországon így megyeszékhelyen gyakorlatilag mi vagyunk az egyetlen ilyen nagyobb csapat, aki időközben ugye hát felhízaltuk ezt a 20 gyereket, amiről az előbb bejelti beszélt, ugye. Tehát létszámilag megszaporodtunk, és most már hát olyan 40-50 fő között vagyunk, de voltunk már 60-an, 65-en is, ami az már azért a kezelhetőség határát súrolta.
Tehát akkor a kezdetekben volt erre már igény, hogy
volt.
Ők...
Tehát valami... Nem tudom, hogy a metodika maga, vagy nem tudták azt nyilván laikus szülők megfogalmazni, csak valamit éreztek. Volt olyan, aki úgy fogalmazta meg, hogy ezt azt látja, hogy ez itt nincs benne túl sok magyarázat, nincs benne holtidő, hanem ilyen áramlik az egész, mint a víz, vagy tehát ilyen teljesen természetes módon, mint a természetes közege lenne a gyerekeknek, és egyébként tényleg így van, és mert hogy az, és ez valóban a módszer miatt van. Tehát, hogy...
Beszéljünk kicsit akkor a módszerről, hogy mitől különbözik ez a fajta pedagógia a többitől?
Hát először is ma már annyira nem különbözik, csak az emberek nem tudják. Ugyanis Tímár Sándor annak idején, a 70-es évek elején, ő a táncházmozgalom legnagyobb tanítómestere volt. Tehát az ő Bartók együttese volt a mag. A táncházmozgalomnak az a magja, amelyik aztán tovább vitte mindenhol, Budapesten az összes helyen a Bartók együttes táncosai tanítottak. Az ő tanítványa például a ma már nemzetművésze, vagy halhatatlan társulat, a Kossuth Díjas, Zsurászki Zoltán, Farkas Zoltán Batyú, és a többi, a Mihály Gábor, Jász Berindi, ugye, aki az Államnépjétes jelenlegi vezetője, tehát ezek mind az ő tanítványai, akik aztán tovább vitték ezt a dolgot, és az ő tanítványaik meg tanítottak mindenhol szerte az országban, magyarul mindenki Tímár tanítvány, tehát annyira tehát annyira nem nagy a különbség, de azért mégis, mert az, aki a keze alatt táncolt, és személyesen tapasztalta meg az ő próbáinak a menetét, a minőségét, az azért az máshogy nyúl hozzá, és nekünk ebben a szerencsében van részünk. Hát a módszerről egyébként a Jeti jobban tud, mert ő egyébként amúgy egy sok diplomás pedagógus, aki amúgy a gyerekkel hivatásszerűen is foglalkozik, nem csak a tánc mentén.
Igen, te gyógypedagógus is vagyok, és akkor így egyszer azt fogalmaztam meg, hogy amit ő csinált, mármint Tímár Sándor, az valami olyan dolog a pedagógiában, ami teljesen, tehát lehet ma mondani, hogy természetes mozgásformák, meg alapmozgásformák, meg alapozó terápia, meg sok mindent, ami ahová hozzanak egy gyereket, de hogy igazából ő ezt, hogy a ritmika, hogy egy kézmozdulat hogyan függ majd össze később a ritmus tanulással, és hogy annak milyen szerepe van mondjuk egy lépés kombinációban, ő ezt nem magyarázta. Tehát nem volt mögötte egy tudományos háttér, de mondjuk így mozgásfejlődés szempontjából elkezdjük nézni, akkor annyira egyértelmű, hogy miért tapsoltatott annyit, adott elemszámban egy gyereket, ahhoz hogyan kapcsolta hozzá a zenét, hogy nincs benne, tényleg nincs benne ilyen megállítom, megmutatom, üres járatban, jól kigyakoroltad, és majd, ha már úgy látom, hogy tudja, akkor majd zenét is kapcsolok, vagy netán csinálok vele valami mást. Nem? Tehát az első pillanattól az az élménye a gyereknek, de egyébként egy felnőttnek is, ha ezzel a metodikával tanul, hogy gyakorlatilag nem tud táncolni, de már táncol. Tehát, hogy így belekerül egy olyan fázisába az egész mozgásvilágnak, hogy így megéli a táncosságát, miközben ő nem tanulta még meg.
Mit jelent a tánc ilyen szempontból gyerekeknek, felnőtteknek? Miért jó az, hogyha mondjuk tánccal kezd el foglalkozni, akár egy felnőtt, akár egy gyerek?
Én arról tudok beszélni, egyrészt, amit én megéltem gyerektáncosként, meg amit ezeken a gyerekeken látok, hogy nyilván van egy sor nonverbális kifejezésforma, amivel bír egy ember, meg amit megtanulnak a gyerekek is, ahogy nőnek, de ez valami olyan, még a városi gyerekeknek is egy olyan természetes terep, amiben tényleg felszabadultan gyakorlatilag korlátok, mert ugye a zene térkorlát, társak, stb., de abban mégis olyan szabadságot élnek meg, amit egyébként nem. Tehát például iskolás gyerekek, vagy iskolába bekerülő gyerekek, amikor azzal küzdenek, hogy megszólalni, megfogalmazni, valakire ránézni. Ugye a mi gyerekeink már így teljesen túl vannak ezen. Tehát az, hogy is rengeteg improvizáció van. Tehát ez a másik, hogy ahogy indul a zene, és táncoltatjuk őket, onnantól kezdve van, hogy ki is vonulunk mi felnőttek, és hagyjuk, hogy ők saját maguk táncoljanak, ez meg tök olyan, mint a beszéd. Tehát, hogy megtanul egy gyerek beszélni, és onnantól a saját nyelvi rendszerét alakítja ki. Hát ez így táncban ugyanezt történik. Tehát egy ilyen önmegvalósítás, vagy nem tudom, hogy mondjam, az adott korosztályban, és persze erre mindig ráépül egy következő szint, mert egyre nagyobb bázissal tudnak bánni.
Milyen együtt dolgozni ezekkel a gyerekekkel, vagy mennyire könnyű elkezdeni a tánc tanulását a gyerekekkel?
Hát a gyereknek könnyű egyébként ezt elkezdeni. Talán egyébként meg alkat dolga, mert ugye vannak zárkozottabb, meg vannak nyitottabb gyerekek. ilyen értelemben változó, de azért alapvetően a gyereknek könnyű, mert ha van egy szimpatikus és hozzáértő felnőtt, aki őt jól tudja motiválni, vagy jól tud ehhez az egész viszonyhoz hozzáállni, és profi úgy, mint mondjuk a Yeti, akkor ez a gyereknek egyáltalán nem probléma. Én nekem mondjuk nem volt ilyen típusú pedagógiai tapasztalatom, én csak felnőttekkel dolgoztam egész életemben, tehát én, hogyha nem kerülök így ebbe a dologba vele, akkor én biztos nem csinálok magamtól egy gyerek együttes, de hát rettenetesen élvezem. Tehát ez valami bónusz így az én egész ilyen irányú pályafutásomnak a mondjuk úgy a vége felé, és hát nagyon, nagyon jó velük dolgozni. A kicsik, azok hát látni azt, hogy mondjuk egy 4-5 éves gyerek néhány év alatt, vagy mondjuk akár csak 1-2 hónap alatt hova jut el, hát az egy hatalmas élmény. Ugye szoktuk mondani, mint egy szünet után visszajönnek, egy ilyen 2-3 hetes vagy egy hónapos szünet után visszajönnek, és szoktuk mondani, hogy te áltodba fejlődtél. Úgy, leraktunk, ott közben fejlődtél, mert egyszer csak máshogy fog hozzáállni az egészhez. Aki eddig nem fogta meg, mert van olyan, hogy kislányok nem akarják a fiú kezét megfogni, például csak a lány kezét akarják megfogni, az már megfogja a fiú kezét, meg egyéb óriási, hogy mondjam, ilyen ugrásokba fejlődnek. Aztán, amikor eljön az, akkor, amikor az ilyesmi már egyáltalán nem probléma, sőt, már elég sokat is tudnak, hát onnantól pedig egy másik szintű szakmai munka kezdődik, tehát amikor már valóban bizonyos táncokat tanulunk, koreográfiákat tanulnak meg. Nagyon érdekes dolog.
Sodorja fényre, vagy nem élek holnap már. Vad éjszakát megöl, becsukolván. Ne bánts világ, ne ölej, ne érezd, szeremed jobban fáj. Ne játsz világ, eresz a boldog táj.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetésünket az Egervölgye Táncműhely és a Csillagszeműek EGRI tagozatának alapítójával és vezetőjével, Panyik Henriettel, valamint a táncegyüttes harangozó Gyula díjas koreográfusával, Énekes Istvánnal. De várjuk továbbra is hívásaikat a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon arra a kérdésünkre, hogy hányadik évfordulóját ünnepli idén a táncegyüttes. A helyesen válaszolók között Lukács István, a Fiúk apostola című könyvét sorsoljuk ki.
Szokták mondani viccesen, hogy annyi benned a ritmus érzék, mint egy dobos tortában. Ezt most csak ahhoz csatolnám vissza, hogy még annak is a tánc milyen jót tehet, ugye itt a pedagógiáról, ahogy említette, hogy nem feltétlenül kell tudnia, nem feltétlenül kell annyira ritmus érzékének lenni, de mégis már táncol. Ezt hogyan kell érteni? Tehát, hogy aki úgy érzi, hogy nincs ritmus érzéke, ő is meg tud tanulni táncolni?
Ez nem derül ki rögtön. Tehát például én, mikor azt kérdezik tőlem, hogy felvételiztetek-e gyerekeket, akkor mindig azt mondom, hogy nem, de megfigyelni szeretem őket. Tehát nálam úgy indul egy megfigyelés, hogy belül a szülő a kicsi gyerekkel, ezek ilyen 2,5-3 év körüli gyerekekre kell gondolni, és abból, ahogy ő a szülő ölében ülve egyrészt rám néz, tehát felveszi velem a kontaktot. A másik, hogy a zenére megmozdul-e valamilyen testrésze, vagy neten az egész gyerek, hogy azért ez nagyon hamar kiderül. És ami nagyon-nagyon fontos, hogy a szülő. Tehát például ugye a gyerek nem tud egyedül eljönni táncpróbára. Tehát nekünk a szülői bázis az mindig nagyon-nagyon erős és elkötelezett volt, vagy elkötelezett társunk volt, és a mai napig az, mert tényleg csak soká tudnak majd önállóan megjelenni a próbákon. És ezek a szülők is valamit megéreznek nyilván ebből, nem feltétlenül minden gyerek egyformán ügyes, tehát nem úgy kis profik, ha őket, vagy rájuk gondolok, és mondjuk így apostrofálnom kell őket, hogy ők tényleg mindannyian pontosan tudnak mondjuk egy motívumsort letáncolni, de a sokféleségben meg elfér. Tehát például a gyereket mi még azért soha nem próbáltunk másfél irányítani, mert nem volt elég ügyes.
Egyébként van olyan, hogy valakinek ez nagyon nem. Tehát olyan van, csak az nem derül ki. Tehát csak sokára, úgy értem, hogy sokára, esetleg évek múlva derül ki. Vannak olyan gyerekek, akik már 2 éve mondjuk oda járnak hozzánk, és még mindig nem találja a zenei egyet, meg a jobb lábát, meg a bal kezét, meg ilyen, és akkor egyszer csak visszajön egy nyári szünet után, és jé, valami olyan történt vele a nyáron, hát nyilván ez ugye a fejlődéssel, az egyéb mindenféle idegrendszer és egyéb fejlődéssel, meg fizikai fejlődéssel is jár, hogy egyszer csak, akiből azt gondoltuk, hogy na hát jó, nézzük még itt egy darabig szegényt, aztán majd megmondjuk neki, hogy hát, ha valamiben ügyesebb, és akkor inkább azt csinálja, és akkor visszajön, és akkor egyszer csak azt látjuk, hogy de hogy mondjuk neki, hát már rendben is, ez a gyerek már rendben is lesz. És persze, ami viszont kiderül rögtön, az, hogyha valaki rettenetesen ügyes. Tehát, hogyha valaki úgy született, hogy ő neki a zenei egy, meg a jobb lába, meg a bal keze, az kéznél van. Az rögtön kéznél van, ez viszont azonnal kiderül. Tehát ez négy évesen csak azzal a gyerekkel már össze lehet bólintani 4 évesen így, és már tudja. Az rögtön kiderül. A másik fele, aki nem annyira ügyes, de majd aztán az lesz, az nem derül ki. És hát ugye van ennek az egész, mert ugye néptáncról beszélünk, ami az egy nagyon fontos különbség, mert itt, hogy is mondjam, látom én, hogy a balett, meg ugye mi is csináltuk, mert hát egy profi együttesben mindent csinálni kell. De azért az, ahogy egy gyerek ahhoz a mozgásformához viszonyul, meg ahogy ehhez kell viszonyulnia, tehát ég és föld a gyerek fizikai teljesítményét illetően. Tehát itt bizony izzadás van.
A néptánc az például azt gondolom, hogy nem csak oktatja a mozgásformát, hanem az egy létforma is.
Igen.
Igen és nem. Tehát, hogy nem feltétlenül. Mi mindig azt mondjuk, hogy például a külsőségekben megjelenítve, nálunk például nem feltétlenül elvárás, hogyha valaki ízlés szerint, hogy mondjuk ő, ha már nagyobb, jelzi esetleg a külvilágnak, nem jellemző. Tehát létforma, de inkább egy gondolkodásforma, vagy egy viszonyulás, kristálytisztán látszódik, hogy akár a másik nemhez. Tehát itt a nemi kategóriák például nagyon, meg a szerepek nagyon hamar egyértelműsítődnek. Lány van, fiú van, hol fogod meg, mi a dolgod, de hogy így egyébként, hogy így ehhez milyen szellemiség társul, még nyilván a nemzettudat, a saját magyarságunknak a megélése mind benne van, de mi ezt nagyon élesen rátanítva, vagy mi ezt személyünkben, akár tényleg így külsőségben hordozva, nem feltétlenül tartjuk fontosnak, miközben rögtön kiderül rólunk, hogy a mi viszonyunk ehhez mennyire nagyon egyértelmű.
Mi úgy vagyunk vele ezzel az egész néptáncos díval, ugye tudom, hogy ez egy ilyen, én is látom itt a városban is egyébként, tehát hogy ugye a kalapba járunk és pitke gombos mellénybe, de én úgy vagyok vele, hogy a jegesmedvére nem gyártatunk bundát azért, hogy ő tudja, hogy jegesmedve. Tehát ez nálunk nem követelmény, ettől még a táncon kívül szükségszerű, mert aki néptáncol, az nagyon sok mindent kell, hogy közben tanuljon, vagy szóba kerül, a legkisebbekkel is akár szóba kerül. Ország, hát ország, hogy egy országon belül például vannak olyan, hogy tájegységek például, hogy ugye nem a legkisebb óvodással, de már a kisiskolás sem a simán, hát a térképen megmutatjuk, hogy nézd, az ott a Dunántúl, ott van a Balaton, na ezek a táncok, amiket itt mi tanulunk, ezek ott alatta, ott Dél-Dunántúl, stb. Ilyesmi például, de ezzel együtt már szóba kerülnek az ünnepek, nyilván szóba kerül akár a másfajta népekkel való kapcsolat is szóba kerül, mert hiszen, hogyha délen, akkor ott vannak a délszlávok a Baranyában, ugye ott a sok minden, és akkor már ilyen motivumot mutatok neki, és akkor az gyereknek, egy kis iskolásnak már simán feltűnik, hogy de mondjuk az esetleg más egy kicsit, és akkor arról már beszélünk. De ugyanez nyilván, ha már erdélyi dolgokhoz jutunk, akkor ott meg még inkább szorosabban szóba kerül ugye a több nemzetiségű dolog. Úgyhogy ezekről mindről szó kerül a néptánc kapcsán.
Igen, tehát ilyen korosztálynak megfelelő szinten folklorisztikai ismereteket például kapnak, vagy van külön énekblokkunk, vagy van külön ritmikai blokkunk, ahogy nőnek, egyre inkább vannak ilyen testtudatot, társhoz való viszonyt, egyensúllyal kapcsolatos, ellentartással kapcsolatos, függetlenítéssel, mármint végtag függetlenítéssel kapcsolatos gyakorlatok. Nyilván ezek egyre komolyabbá válnak, ahogy ők egyre nagyobbak lesznek, De egyébként, amit igazából erősségnek érzek, mégis kapcsolódik ez, hogy az egység, vagy a nemzet, vagy a mi, vagy mi magyarok, hogy ebben a közösségben ilyen nagyon-nagyon-nagyon erős összetartás van. És ez azért szenzációs, mert ez egy szabadon választott terep. Tehát ez nem az, hogy random módon bekerülök egy iskolai, óvodai közegbe, és persze, hogy megtalálom, aki a barátom, ez persze, hogy a szülők is beszélgetnek egymással, hiszen valahány évig közös az út. De én még olyan helyet, ahol ennyi évig, és tényleg nem láttam, ahol ennyi évig gyerekek, felnőttek, felnővő gyerekek a pedagógusaikkal egymással kapcsolatban vannak, és önként jönnek, mert ők ezt szeretnék csinálni. Tehát ilyet nem nagyon láttam, és egyébként nem is nagyon jellemző, és Egerben sem jellemző. Tehát ez valami, ez nem tudom, biztos a mi személyiségünk miatt is van, tehát kicsit olyan, mi a gyerekeinknek is tekintjük őket, soha nem volt jellemző nagy fluktuáció, persze, hogy volt, mert volt olyan, aki más sportot kipróbált, mégiscsak azt, vagy zenét, mert nagyon elkezdett komolyan tanulni, zenélni, és akkor oda pártolt, de én mindig azt mondom, hogy ezeket a kapcsolatokat szabadon kell kezelni, hagyni kell áramlani ebben, és hogy igen, akkor az ő útja az most az, de a jellemző az az, hogy egyébként mi együtt maradunk, sokáig. Tehát majd így, most így az érettségi nyilván az majd így megválaszt. Egyébként ide tartozik az is, hogy például az első bejövő gyerekeink közül ketten táncművészeti vonalon tanulnak tovább. Tehát két olyan nagy lány van már, akik a nyíregyházi táncművészeti szakgimnáziumban, az egyik már most 9-es, a másikat most vették éppen fel. Nyilván hat táncművész pálya, hat néptáncpedagógus pálya, de hogy az ő életükben ez egy meghatározott csapásvonal lesz. Egyébként ez nagyon érdekes érzés, meg egy nagyon nagy felelősség, új nekünk is.
Ezt az utat választottunk.
Igen,
hát.
Vissza is akartam csatolni, hogy talán nem csak azért maradt ott, akit említettek, hogy láttuk, hogy nem biztos, hogy ez az ő útja, és aztán mégis egy nyár után. Mert lehet, hogy pont a csapat, a hovatartozás miatt az, hogy ő szeret ott lenni azokkal, akikkel van.
Hogyne, az mindenképpen. Tehát az egy alapvető dolog, mert egyébként ez biztos, hogy mindenkinél így van egyébként, mert hogyha nem, akkor egy gyerek azt nem tolerálja, hogyha ő nem szeret valahol lenni. Tehát akkor az hamar. Tehát
kiderül.
Igen, hiába tuszkolja be a szülő, az nem fog sokáig működni.
Egy darabig presszionálhatja a szülőt. Tehát vannak azért olyan választások a szülői részről, amikor ő képzel valamit, és a gyereket csak oda orientálja, de ezek nem szoktak túl hosszú ideig tartani. Úgyhogy, hát volt már ilyen, mi is láttunk ilyet, hogy próbálkozott valaki, és akkor mégsem, de mondom, valahogy az, ha ebben megél a gyerek valamit pár hónap alatt, és mondjuk nyár után még úgy jön, mert nyáron szünetet tartunk, úgy jön vissza, hogy ő ezt tényleg szívesen csinálja, akkor azért ezt nagy biztonsággal megállapítjuk, hogy ő marad. Tehát ő nekünk táncosunk marad, valahány évig, nyilván nem tudjuk meddig, de hogy hosszabb ideig tudunk együtt.
Igen, hát ez egy új kérdés, majd most fog felmerülni, mint amikor annak idején, 10 évvel ezelőtt az ovisokkal, ugye, mert hogy na most akkor mi lesz ezzel a sok kis ovissal, akik szeretnének tovább táncolni, de hát kinőttek az óvodáskorba, hát ez, na, tehát így, ez volt a fő motiváció annak, hogy ez a dolog megalakult, hogy tudják tovább csinálni, ugye, Jetti nénivel ezt a dolgot, és most egy új történet fog majd alakulni, mert ugye 17-18 évesek, van, aki már elmúlt egyébként, hát olyan gyerekünk is van, aki egyébként már egyetemen van, csak az már onnan nem tud visszajárni. Tehát itt ez egy új dolog, nagyon érdekes, mert ezt nem terveztük, hogy innentől hogyan tovább. Tehát mi igazából gyerekegyüttesbe gondolkodtunk, hát majd meglátjuk.
Akkor erre most kell egy forgatókönyv, vagy
hát,
vannak már ötletek?
Nincs forgatókönyv, de majd meglátjuk.
De ötletek
hát
vannak?
De olyanokról beszélgettünk már, hogy nyilván egy jól kezelhető, jó színvonalú kamaratánc együttes. Felnőttben nem gondolkodunk, mert én azt gondolom, hogy felnőttként nem gondolnám, hogy tervezünk ezekkel a gyerekekkel, hogy mi felnőtt együttes szeretnénk, de hogy egy ifjúsági együttes, amíg lehet, vagy netán egyetemről még visszajárva, valahány párral, akik még azért nincsenek túl nagy színpadok Egerben, mint azt tudjuk, tehát simán meg tudjuk tölteni. De hát ott van a rengeteg kicsi, és ugye ez a rendszerépítés, amit az élet rót igazából ránk, mert mi ezt nem terveztük így ilyen módon, de működésében meg mégiscsak az mutatkozik meg, hogy jó, és jól csináljuk. Tehát, hogy azért alulról meg töltődnie kell az egésznek, és így igazából én most gondolkoztam először azon, hogy mi még a 10 év alatt egyszer nem hirdettük magunkat, de egyszer sem.
Akkor ez szájhagyomány útján terjedt el.
De egyszer hirdettük a legelején.
A legelején, mert akkor azt gondoltuk, hogy presztízs is egy ilyen dolognak, hogy halljanak róla. De aztán így igazából már a szülők, tehát így egyik hozta a másikát.
Igen, igen. Jellemző egyébként, jellemző. Ez a legjobb reklám egyébként, mint tudjuk, tehát hogy a szájhagyomány útján, és akkor a szülő hozza a másik szülőt a gyerekkel együtt. És az így működik most már 10 éve. Rendkívül érdekes dolog, mert közben mi megöregszünk, tehát azért azt, tehát most ha én ránézek egy 6 éves gyerekre, nem azok az érzéseim támadnak, mint amikor 10 évvel ezelőtt ránéztem, mert én azt tudtam, hogy azt a gyereket még én fogom megtanítani, mondjuk fiú gyerek elsősorban, mondjuk én fogom megtanítani táncolni. Most ha ránézek egy 6 éves gyerekre, ez már nem olyan biztos. Tehát azért van ennek egy életkori határa, mert ugye a mozgás minta, amiben én hiszek, ugye az a meghatározó ebbe, tehát a gyerek azt úgy fogja csinálni, hogy látja, tehát hiába mondom én azt, hogy csináld más, hogy ha ahogy én csinálom, azt ő úgy fogja csinálni, meg ahogy ilyet néni csinálja, úgy fogja csinálni. És hát ha ez majd kopik idővel, illetve ez már elkezdett kopni idővel, ennek lesz egy határa majd, de hát ezt majd még azért, még bírjuk.
Az utánpótlást tekintve, mint tanári, oktatói szinten mit látnak egyébként ebben?
Gondolunk ilyesmire, hogy azok a gyerekek, akik néptáncpedagógus pályára mennek, azért azok azt gondolom, hogy vissza fognak tanítani hozzánk. Akkor gondolunk ilyesmire, hogy azért nekünk is vannak gyerekeink, akik nem gyerekkorban, később, de bevonultak ebbe az egész néptáncos világba, tehát nekem is van nagy lányom, aki Budapesten az Elte Tánc Együttesben táncol, az ő párja egyébként egy egri származású fiú, aki meg itt táncolt korábban, nyilván ők majd haza szeretnének egyszer jönni, Istvánnak is van fia, aki szintén táncol, de valójában szerintem majd belülről, tehát én azt gondolom, hogy ez csak ilyen, lehet, hogy nem jó szó ez, hogy belterjes módon, de mégiscsak a saját közegünkből kell, hogy kikerüljön az, aki majd, amikor már tényleg mi csak így ülünk, és mi bólintunk, vagy intünk egyet, hogy valaki, aki majd ez tényleg olyan módon tudja megmutatni, hogy mi. Egyébként ez nagyon-nagyon fontos, tehát az, hogy az alkat és a lelkület. Tehát ebben a néptáncban ez a kettő a legfontosabb, és erről nem beszélni kell. Ezt tényleg meg kell élni, meg kell az ehhez való viszonyt tudni mutatni egy gyereknek, ami nem tudományos megmutatás, hanem teljesen életszerű. És ez viszont a leghitelesebb nekik. Tehát én meggyőződésem, hogy ezért vannak, vagy ezért szeretnek nálunk lenni.
Játékunk folytatódik, a következő kérdésre helyesen válaszoló hallgatók között Seregi István Krisztus az út, az igazság és az élet című könyvének első kötetét sorsoljuk ki. Kérdésünk így hangzik, kinek a pedagógiáját követi az Egervölgye táncműhely és a Csillagszeműek egri tagozata? Hívjanak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon, az óra végén pedig sorsolni fogunk. Most pedig folytatjuk beszélgetésünket a táncegyüttes alapítójával és vezetőjével Panyik Henriettel, valamint a Harangozó Gyula díjas koreográfusával Énekes Istvánnal.
Beszéltünk arról, hogy azért fizikálisan is egy elég nagy teljesítő képességet igényel maga a néptánc, de miért is pontosan?
Hát a néptánc egy bizonyos szint fölött, tehát hogyha valaki nem ilyen harmadosztályú amatőrként akar titeregni, vagy rogni, hát az gyakorlatilag élsport, tehát mondjuk az nem véletlen, hogy mondjuk a hivatásos együttesekben, a hivatásos táncművészeknél, hát nem csak a néptáncban, egyébként a balettban is, de a néptáncban is, ugye van ez a 25 éves korhatár, hogy 25 év után lehet nyugdíjba menni, de ez a valamikor a bányászokéval volt egy kategóriában ez a dolog.
Művészjáradék?
Nem, a művész nyugdíj. Tehát ugye a fizikai terhelés, az izületek, ez a bányászokkal volt egy kategóriában, hogy az is 25 év után, vagy nem tudom mennyi idő után mehet egy nyugdíjba, és a táncos is, de ez egyébként teljesen. Hát ez egy nagyon megterhelő dolog kész. Hát itt ugrani kell, itt nyúlsz, itt lerándulsz, itt megsérülsz, itt kimegy a bokád, itt egy 3-4 óra hosszás próbál mondjuk egy profitáncos, több százszor ér a levegőből földet, a térdeddel, hátaddal, stb. Na most ez persze, nyilván a gyereknél mi ezt tudjuk, hogy mennyi a mennyi, tehát nem lesz ilyen baj, most arról beszélünk, hogy miért megterhelő. De egyébként nekik is, hogy mondjam, tehát hogy mondjam, azért komoly fizikai teljesítmény. Tehát ahogy mondani szoktam, ez egy olyan pólócserés műfaj, tehát itt egy másfél órás próba sem múlik el úgy, hogy ne izzadna le teljesen annyira az a gyerek, hogy tényleg vagy pólócseré, vagy legalábbis kellene neki, tehát ez rendkívül intenzív. Tehát ez indulatból történik. A néptáncban benne van az adrenalin. Itt ugrani kell, dobbantani kell, kiáltani kell,
zúdulni a többiekkel együtt, ahogy az van. Tehát ez, vagy hogyha pedig egyedül kiállsz, mert van egy olyan koreográfiai részed, ahol neked egyedül kell megmutatni magad, hát ott meg aztán végképp nem spórolhatsz semmivel. Tehát ez fizikailag egy rendkívül megterhelő dolog, de ez nem baj. Tehát a gyerek úgy él meg nagyon komoly fizikai terhelést a korának megfelelően a néptáncban, hogy egy egészen másfajta közegben éli meg ezt a nagyon komoly fizikai terhelést, mint hogyha mondjuk valamiféle sportot csinálna, mert nem mintha sportok ellen beszélni, én sportoltam például, tehát én nagyon szerettem csinálni a dolgaimat, de mégis más, mondjuk a úgymond szellemi hátterét nézve a dolognak, arról nem is beszélünk. Tehát igen, van, aki azt mondja, hogy a néptánc is sport, én szerintem nem sport, mert a néptánc amúgy művészet, de hogy nagyon komoly fizikai teljesítmény kell hozzá, az biztos.
És ugye sikerekről még nem beszéltünk, ami ugyanúgy meghatározó egy gyereknek, hogy csinálja, hogy ez motiválja is, de hát ugye vannak sikerélmények.
Igen, vannak sikerélmények, és ez mindig onnan indul, hogy a próba termi sikerélmény. Tehát ott egy csomó olyan spontán helyzetben van, meg nyilván generált helyzet is, ami magában rejti annak lehetőségét, hogy valaki sikerélményt éljen meg. Tehát akár abban, hogy ő kerül középre, hogy ő énekel be, hogy egy párt ő választ először, tehát hogy ott piciben, nyilván később a színpadon, és ez nagyon érdekes dolog a mai világban, ott értékfeszülés vagy ütközés van az én szemléletemben egyébként, hogy bizonyos sportegyesületek, táncegyesületek arra kényszerülnek, hogy tényleg viszonylag rendszeresen és egyre sűrűsödő időközben akasszanak a gyerek nyakába valamilyen érmet, adjanak egy plakettet, mert egyébként meg azt gondolom, hogy ezek a dolgok nem feltétlenül erről szólnak. Tehát teljesítmény valóban, és a teljesítményt azt értékelni kell, de én például nem voltam soha erre kapacitálható, hogy én ilyeneket kiadjak, és mégis imádják a gyerekek. Ugyanakkor persze, hogy a mai világban meg felmerül, hogy na jó, mi látjuk, hogy nagyon ügyesek, meg mi tudjuk, hogy nagyon jól csináljátok, de hát valahol meg kéne mutatni. És akkor így hát fordultunk afelé, hogy elvittük őket, például ugyan szolnoki vagyok, egy szolnoki, egyébként egy nagyon jó színvonalú gyermeknéptánc versenyre, tehát nem egy falunapon, nem egy összeterelt alkalmi rendezvényen, hanem egy tényleg az örökség gyermek néptánc egyesület által szervezett, és ahhoz vagy az ő szignóját viselő gyermek rendezvényre, ahol ugye a legnagyobb meglepetésünkre, mert azt tudtuk, hogy ügyesek, de hogy hát ott azért a koreográfiáira, amit egyébként Istvánnal közösen csináltunk, így volt bejelentve, hogy Egervölgye
team,
és nem tudták, hogy ki az, mert nem tudták emberhez kötni, de hogy nagyon-nagyon jól táncoltak, meg nyilván nagyon felszabadultak voltak, tehát olyan színfolt volt ebben az egész beszorult, kicsit szereplés stresszes helyzetben, hogy így teljesen egy üde színfolt volt, így aztán ők ilyen arra a táncokra aranyminősítést kaptak. Ugye erről az kell a minősítési rendszerekről tudni, hogy ez nem egy általános dolog, hogy most minősítenek valakit, és akkor ő az. Ezt sokan nem tudják, hogy ez adott produkcióra szól általában ezeken a helyeken. Nyilván ezt helyén kell kezelni. És akkor mi pedig ott kaptunk egy örökség pedagógiai külön díjat. És akkor ez volt az első ilyen nagy ilyen érdekes rálátásunk arra, hogy hát ez sokat ér. Tehát, hogy amit csinálunk, az
így... Jó, az egy percig nem volt kérdés.
Sokat jelent. Nem volt számunkra, nem.
Igen.
De hogy így, ez így a szülők is így. Tehát így szülőkkel mentünk, busszal mentünk. Egyébként nagyon sok önerőt investálnak ebbe az egészbe a szülők. Tehát mi tényleg magántársulatként működünk. És hát így ez volt az, ami ilyen nagyon emblematikus volt
Hát egyébként sikeres. Vannak azért sikerek, mert mondjuk oklevelet nem kapunk érte, de mi rendszeresen, tehát a kezdetektől megjelenünk nagypesti színpadokon, ugye a Csillagszemüst nagy rendezvényeken. Tehát ezek a gyerekek legelőször a kongresszusi központ színpadán szerepeltek. Úgyhogy hát ez rendszeres. Nem hagyományok háza, Erkel Színház, ezek évről visszatérő rendszeres dolgok, ahol komoly sikereket érnek el ugye a gyerekeink, de ugyanígy mondjuk Operett Színház, vagy ahol például olyan csillagszeműs rendezvény volt, ahol az egésznek az egyik fél ideig például mi adtuk. Ezek komoly sikerek, és hát ezt nagyon meg is becsüljük mi egyébként ezeket a fajta sikereket, és hát azok meg a szülői beinvestálásról szólva, azok meg szintén komoly eredmények, persze nem így, nem ilyen, nem szakmai szempontból szigorúan, hogy azért sok helyre úgy jutunk el, együtt, hogy a szülők befizetnek, befizetik, mert így jártunk egy éven vagy másfél éven keresztül, így jártunk
Kamasztáncházba,
Fonóba, fel Pestre, időnként havonta egyszer, vagy hogy volt, nem tudom, ahogy csináltuk. Így mentünk Prágába például tavaly tavasszal a nagyobbakkal, és hát így tervezünk még egyébként több dolgot is, és hát ez igen, ez bizony a szülők nélkül nem megy, még úgy sem, hogy persze mi is próbálunk pályázni, innen pénzt szerezni, de hát azért szülő nélkül ez nem megy.
A versenyforma, a versenyeztetés akkor tehát mennyire van jelen egyébként az együttes életében?
A versenyzés az, én azt gondolom, hogy ezeknek a gyerekeknek egyébként lételemet, ez mindig le akar győzni valakit itt, tehát ez a próbatermen belül nem kérdés, de itt csak a táncban dől el. Tehát, hogy itt nincs miről beszélni. Tehát lehet ő okos az iskolában, lehet kitűnő tanuló, de a táncban, ebben az együttesben, abban a spontán kicsi helyzetben, ott csak az számít, hogy ő mit produkál. Egyébként annyira jól kezelik. Tehát szerintem ennél, és nagyon-nagyon önkritikusak. Tehát ennél szerintem jobb helyzetek az életre való felkészülésben, ahol egyébként másról sem fog szólni, mint hogy képviseld magad, merjél megszólalni, legyél bátor, merj odaállni. Tehát ennél jobb terep nincs, és ennél jobban adódó spontán helyzetek sincsenek, vagy olyan helyzetek sincsenek, amit mi egyébként indirekt módon mégiscsak úgy tudunk irányítani, hogy azért minél többen belekerüljenek, és kipróbálhassák magukat. Az együttes versenyeztetése az egyébként számunkra egyáltalán nem cél. Ha adódik, tehát ha úgy van, hogy úgy látjuk, hogy tényleg értelme van, nagy biztonsággal sikert érünk el, tehát hogy ez egy, és tényleg egy olyan hely, ahol olyan emberek zsűriznek, ahová szívesen viszük őket, mert azért nekünk elég nagy rálátásunk van a múltunkból adódóan, a profi múltunkból adódóan, hogy ez mégis merre. Csak azért, hogy versenyeztessük őket, nem feltétlenül passzírozzuk bele ilyen helyzetekbe.
És hát sajnos az utóbbi időben már anyagilag is azért odáig fajult a helyzet, hogy az sem mindegy, hol van ez a rendezvény, mert Szolnokin még csak elmegyünk, igen, megkifizetjük igen, a busz, már... de például most is mehettünk volna, meg Győrbe is, meg Siófokra, nem tudom, hol mehettünk volna, csak hát ugye el kell dönteni, hogy akkor most majd az ősszel inkább egy külföldi útra terheljük így meg a büdzsét, meg a szülők pénztárcáját, meg minden, vagy most elmegyünk ide és csinálunk valamit. Ez egyáltalán nem mindegy. A mostani és az utóbbi években kialakult ugye nagyon megugró utazási költségek miatt például.
Mik a közeli jövőnek a tervei az együttesben?
De most a legfontosabb ez a május 24-e. Tehát ez egy elég nagy rendezvény, még akkor is, hogyha mi ezt azért eleinte évente, aztán az 5 évest, aztán most a Covid miatt már nem olyan rendszerességgel ünnepeltük a jubileumainkat, meg valahogy így az 5 fölött már úgy vártuk a 10-et majd, de hogy így mondjuk ez egy nagyon-nagyon fontos megmutatkozás. Itt le fog jönni hozzánk Timár Böske, a városban nyilván meghívunk embereket, akik még eddig, vagy már régebben láttak bennünket, akiknek valaha köze volt ahhoz, hogy mi építkezni tudtunk, tehát ide beleértve mondjuk pont a saját két lányomat, akik most éppen részt vesznek ennek az egésznek a szervezésében, a nagyobbik a kosztümben, a kisebbik a plakátjában, a tervezésekben. De én azt gondolom, hogy ez most egy nagyon fontos dolog, mert hát mi is meglepődtünk, mikor így felírtuk a műsorrendet, és akkor mondta István, hogy de úristen, ez 22 szám, tehát hogy ez így sok. És akkor így persze próbáltunk húzni belőle, de kihagyni senkit nem, de arányosan szerepeltetni. Ez nagyon fontos most. Hát aztán utána lesz egy kétszer egy hét nyári táborunk, ami mindig szakmai tábor. Tehát ez is nagyon érdekes, hogy soha nem kellett hirdetni, hogy mi egy tábort feltöltsünk, mert a saját bent lévő gyerekeinkből feltöltődött mindig maximumra. És akkor egy nagyon-nagyon jó szakmai tábor, elméleti anyaggal, újabb táncok tanulásával. Korábban még tudtunk utazni, akkor még így elvittük őket olyan helyekre, ahol azt gondoltuk, hogy még többet kaphatnak ebből az egészen, mondjuk Skanzenbe,
Hortobágyra.
Tehát, hogy egy csomó helyre, most ez egy picit ebből vissza kellett vennünk, de egyébként ugyanolyan értéken állnak ezek a táborok. Most is, aminek a vége majd kifut a borünnepre az érsekkertben, azzal szoktuk lezárni, hogy akkor ott egy fél órás programot adunk. És hát most mi az egyik kislány, vagy nagylány most már tőlünk, ő Szarvaskőben él, akit most épp felvettek Nyíregyházzal a táncművészetibe, így most ott a polgármester asszony megkeresett, hogy akkor most Szarvaskőben is még június vége 40 percet szeretnének tőlünk látni. És akkor így el is jön a nyár, amikor mi is elmegyünk pihenni, és még egy másfél hónapig mindenki pihen, és ez a szeptemberben kezdődik, amikor meg azt gondolom, hogy egy teljesen egészséges, normális módon fognak jönni kisebb gyerekek. Persze azért ez jobbornak is kell a cégér alapon, én azt gondolom, hogy kell erről beszélni.
Ha valaki most kedvet kapott, hogy a gyereke esetleg mégis elkezdhetné a néptáncot, ő hogyan tud csatlakozni ehhez a közösséghez?
Hát honlapunk nincs, de Facebook oldalunk van, és Egervölgye Táncmű és a Csillagszemek Egri tagozata néven, ott a névjegyben egyébként ilyen elérési útvonalak vannak felénk, tehát ez az egyik módja. A másik, hogy a csillagszeműek.hu-n, ami viszont a budapesti nagy csillagszeműnek a honlapja, ott a vidéki próbahelyek között ott van Eger, ott is fönt vannak a próbaidőpontok. Általában egyébként, most érdekes, hogy egy szülő úgy keresett meg, hogy egyáltalán nem volt kontaktja az együttesben, azt mondta, hogy ő interneten keresett, és egyrészt olvasott erről, hogy témárék, és akkor így azt gondolta, hogy nekik ezt kellene kipróbálni. Tehát például most talán ő az első, aki úgy jött, hogy így nem a második az utóbbi 2-3 évben, aki úgy jött, hogy nincs fizikális kapcsolata vagy ismeretség egyik szülővel sem. De egyébként így lehet elérni bennünket, hogy tehát vagy a Facebookon keresztül, vagy a forrásban is, tehát olyan is volt, majd bement a forrásba, és azt mondta, hogy megkérdezte, hogy mikor próbálunk, vagy ez a Nagy Csillagszeműnek a honlapja.
Én szívből gratulálok ehhez a 10 évhez, és további jó munkát kívánok sok gyerekkel, és nagyon jó ünneplést, és nagyon köszönöm, hogy eljöttek ma
nekem. Köszönjük szépen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban az Egervölgye Táncműhelyi és a Csillagszeműek Egri tagozatának alapítójával és vezetőjével, Panyik Henriettel, valamint a táncegyüttes Harangozó Gyula díjas koreográfusával, Énekes Istvánnal beszélgettünk megalakulásuk kerekévfordulója alkalmából. Ma reggeli játékunkban két kérdésre kerestük a helyes választ. Az első az volt, hogy hány éves évfordulóját ünnepli idén a táncegyüttes. Sokan válaszoltak helyesen, hogy 10 éves kerek jubileumukat ünneplik. Aki helyesen válaszolt, Takács Sándorné szerencsi hallgatónk volt, és ő nyerte meg dr. Lukács István a Fiúk apostola című könyvet. Második játékkérdésünkre nem érkezett helyes válasz. Azt kérdeztük, kinek a pedagógiáját követi az Egervölgye Táncműhely és a Csillagszeműek Egri tagozata. A helyes válasz pedig Tímás Sándor volt. A következő héten ezért újra kisorsoljuk Seregi István, Krisztus az út, az igazság és az élet című könyvének első kötetét. Az Egervölgye Táncműhely és a Csillagszeműek Egri tagozata egyébként e hét pénteken tartja születésnapi műsorát az Egri Forrás Gyermek és Ifjúsági Házban 17 órai kezdettel. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Fehér József, valamint a hírszerkesztő Domán Vivien nevében is. A műsorvezetőt Berec Renátát hallották. További kellemes rádiózást kívánunk!
Százszor jobb volt nékem zöld erdőben élnem, patakoknak vízei.